mai napon az volt az érzésem, hogy nem én osztottam be az időt, vagy nem a szervezők osztották be az időt, hanem Isten osztotta be az időt nekünk. No, nem azért, hogy én itt újra szóhoz jussak, szó sincs erről. Sokkal inkább arról, hogy adatott és adatik lehetőség arra, hogy a saját énünk, identitásunk, önazonosságunk, belső építkezésünk érdekében fordítsunk több időt, hogy aztán majd később a kapcsolatépítésre is sor kerüljön. Ennek örültem én ma, hogy többen észrevették, észlelték ezt a szinte axiomatikusan kimondható tételt, hogy aki Isten kegyelméből nem építkezik, elnézést az idegen szóért, nem individualizálódik, nem növekszik önmagában, az nem érik meg arra, hogy participálódjék, hogy beépüljön egy másik ember életébe. Tehát, hogyha nem épül az én, akkor nem lesz érett és alkalmas arra, hogy az én plusz te relációban mivé váljon. Ez már csütörtök este is megfogalmazódott egy-két-négy szem közti beszélgetésben, ma pedig néhányan megajándékoztak a bizalmukkal, nagyon köszönöm nekik, és ezen gondolkoztunk együtt, és úgy érzem, hogy többen rá tudtunk hangolódni erre. Olyan sok szó esik a kapcsolatokról, a kapcsolat építéséről, hogy hogyan történik ez a sajátos én plusz te egyenlő mi rejtélyes képlet megvalósulása, hogy közben elfeledkezünk arról, hogy ismétlem még egyszer az én és a te individuális építkezése nélkül nem jöhet létre életképes mi. Ez axiomatikus. Nagy ajándék, hogyha ez átjárja a bensőnket. Olyannyira, hogy ma este vissza kell térni erre a kimondhatatlan gazdagságra, hogy én, mert éreztem délelőtt azt, hogy lassúbbra kellett vennem a tempót, mert éreztem azt, hogy csak is úgy haladhatok, ahogy ti haladtok, és nyilván, hogy a feltett kérdések tükrében próbáltam érzékelni, hogy ti hogy haladtok, és tudjátok az alapállásomat, hogy én téged szeretnélek követni, és nem arra késztetlek, hogy az én sietős lépteimhez viszonyulva az én lépteimre hangolódj és olyan tempóba haladja, hogy én szívem szerint haladni szeretnék. Éppen ezért engedtessék meg, hogy visszatérjek még ide, abban a reményben, hogy ennek lesz valóban értelme, és fontos lesz az, amit szeretne még talán, ha Isten kegyelmes, akkor a szívetekre helyezni. De ezt nagyon alázatosan kell mondanom, mert közben én beszélek, de hát ő használhat még engem is. Három dolgot nem tisztáztunk, ami rendkívül fontos. Az első az, hogy ugye emlékeztek, a krisztusi én kép kibontakozásánál fejeztük be a beszélgetésünket, de nem mélyedtünk el még ebben úgy, ahogy ebben el kell mélyedni. A következő dolgokat kell tisztáznunk, három dolgot, ami nagyon fontos, amiről általában az igehirdetések el szoktak feledkezni. Mert ez itt már most nem evangelizáció, hanem egyfajta lelki vezetési tevékenység, egy mélység felé való, egy vertikum felé való igyekezet, amelyet megpróbálunk Az első az, hogy különbséget kell tennünk képesség és karizma között. Mindnyájan emlékeztek a Máté 25-ben olvasható három szolgáról és a nekik az Úr által kiosztott 5, 2 és 1 talentumról. Emlékeztek? És nagyon sokszor elkerüli a figyelmünket ennek a csodálatos példázatnak a kulcs fogalma. Meg tudja-e valaki mondani nekem, hogy ez az Úr vajon önkényesen adta ki az 5-2-1 talentumot, nem is számolva avval a kockázattal, hogy a három szolga között feszültség adódik ebből, hogy nem egyenlő értékű pénzt kaptak, mert a talentum az pénz. És tudjátok, hogyha egy úr pénzt oszt, akkor a szolgák között feszültség generálódhat. Hogy miért ilyen igazságtalan? Minek az alapján osztotta az Úr az 5-2, illetve egy talentumot? Ami igen komoly összeg, ha megpróbálná egy banki szakember átszállítani a talentumot euróba. De ezt meg lehet tenni egyébként. Vagy nyugat-német márkába át lehetett, vagy pedig euróba átszámítani. Ahhoz, hogy forintba átszámoljuk, ahhoz le kellene venni a cipőnket, mert mind a 20 újjunkra szükség lenne ehhez, és milliárdokba kellene beszélni. De segítsetek nekem, mi a kulcs fogalma és kulcs mozzanata ennek a példázatnak? Ott benne van a szövegben. De látjátok, mindig elkerül a figyelmünket. És az ige hirdetők adósok nekünk ebben, hogy nem hívják fel a figyelmünket erre. Pontosan. Mindenkinek a képessége szerint. Entén dynamén, autén. A dynamis van itt. Tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ahol karizma van, ott mindig van motiváció, dynamis, fantázia. Mai szóval úgy fejezném ki, hogy készség arra, hogy befektessen valaki. Értitek? Aminek től egyre inkább elveszik a kedvüket a vállalkozóknak manapság, hogy befektessenek. Hogy legyen bennük egy szándék, fantázia, ötletgazdagság, hogy a kapott pénzt befektessék. És tulajdonképpen ez a motiváltság, ez a courage, ez a kurázsi, ez a készség, ez egy lendület, egy dynamis. Egy innovatív, ez az, egy innovatív készség. Hát itt ifjú vállalkozók is vannak, ugye? Mondhatom én ezt, hogy innovatív készség, innovatív fantázia. Hogy hol miben befektetni. És tudjátok, miért nagyon fontos a dynamis benned? Azért, mert a Isten mindig a bennünk lévő dynamishoz képest bocsát rendelkezésünkre eszköztárat. Érted? És ez meg azért nagyon fontos, mert ahol dynamis van, ott van karizma is. Jól lehet, a kettő között különbséget kell tennünk. Így tudnám mondani nektek, amennyi karizmával rendelkezel, ez azon érzékelhető, hogy mennyi benned a dynamis. Mennyi benned a kurázsi. Mennyi benned az innovatív fantázia. Éppen a népünk nagyon tud innovatív lenni, ha nem szegik a kedvét. És ez hallatlan fontos. Mert ez megfogható. Még egyszer mondom, hogy Isten nagyon komolyan veszi azt, hogy ne terhelje túl egyik szolgát sem, értitek? Az öt talentumosnak nem tízet ad, mert nagyon jól tudja, hogy benne annyi dünamis van, hogy öt talentummal lesz képes majd valamit kezdeni. És nyilván, hogy az egy talentumosban sejthetőleg annyi dünamiszt talált, ami neki, a harmadiknak arra volt elég, hogy avval az egy talentummal kezdjen valamit innovatív módon. Fiatal vállalkozók vagyunk, vagytok, hogy így mondjam. Még egyszer mondom, ami az önérték ismeretet illeti, hogy neked van-e karizmád, ami eléggé megfoghatatlan. Mert a karizmatikusokat mi fölemeljük az égbe, vagy a szentek, vagy az aranyszájú Szent Jánosok, vagy a csodatevők, azok az igazi karizmatikusok, mi meg nagy senkik vagyunk. Na most ez nem így van, mert mindenki kapott karizmát, amit úgy érzékel, hogy mi az, amit nem azért, mert tanultál, hanem zsigerből kedved van csinálni. Ott keresd a karizmáidat. Ezért nagyon fontos a dünamis fogalma az önértékelésnél. Ismétlem még egyszer, a dünamis mögött karizmák vannak. Csak arra figyelj, hogy mihez van kedved, mihez van motiváltságod, mihez nyúlsz úgy hozzá, hogy nem tanultad, de mégis jól nyúlsz hozzá. Zsigerből. Az vagy te. És így keresd meg azt a helyet, ami a te helyed. Mert akkor leszel a helyeden. Akkor állsz két lábon a földön. Igen.
És én úgy értettem, mintha te azt mondanád, hogy mindannyiunkban megvan a készség az innovatív vállételre, vagy mindannyian tudunk innovatívak lenni. Ezt jól értettem?
Jól, csak nem egyenlő mértékben. Van, akiben az innovatív készség az majdnem minimális, úgyhogy itt speciál ezek nem voltak rossz szolgák, de biztos van olyan szolga, aki csak fél talentumot kap, mert olyan minimális benne az innovatív készség.
Nem tudom, én úgy érzem, hogy ez a vállalkozós példa is valahol sárkít, mert szerintem nagyon sokan nem olyan alkatok vagyunk, akik képzelhozunk, hogy egy vállalkozást is menedzselünk, akár innovatív módon, akár nem.
Igen, ám csak ne felejtsétek el, hogy ez, hogy innovatív, ezt én azért mondtam, hogy megpróbáljam a mai ember számára lefordítani, de ez sokkal többet jelent, mint azt, hogy a mai értelemben vállalkozni. És nagyon jó, hogy szóltál, mert így akkor ezt finomítjuk. Nagyon helyes, hogy emlékeztetél, hogy ezt finomítani kell, ezt a dünamiszt. Hogy dünamis, ez megkérdőjelezhetetlen, mert ez van benne a szövegben. Entén, dünamén, autén. A bennük lévő képességek szerint, és a képesség nem intellektuális adottság, értitek? Nem lexikális tudásra való hajlam, nem realitás érzék, nem nagy fej, nem nagy IQ, hanem valami több annál, ami az érzelem, az értelem és az akarat egyaránt rá tud hangolódni. Így finomítsuk ezt, tessék? Semmiképpen nem csak az intelligencia. Az egész személyiséget megmozgató, olyan, ami benne van, az értelmem is benne van, az érzelmeim is benne vannak, és az akaratom is benne van. Az egész személyiségemet megmozgatja valami. Elvisznek egy osztályt egy gyárba, ahol valamit szerelnek. És az egyik gyereknek úgy azt mondja, ez engem nagyon érdekel. És nem nyugszik addig, amíg abban a munka folyamatban nem fog részt venni. Vagy befekszik egy mandula műtéttel a kórházba, és a nővér nagyon kedves hozzá, és nem nyugszik ő addig, amíg ő is nem lesz nővér, vagy éppen orvos.
Ez nem a ritkáid?
Hogy a ritkábbik?
Hogy az embereknek egy része, egy kis része, igen, az, aki ilyen talentummal jön, és meg is találja a helyét. És a nagyobb része...
A talentum az már egy ajándék, amit mi menet közben kapunk. A talentum, bocsánatot kérek, lehet valamilyen végzettség. Vagy az is lehet, hogy, és ez nagyon keveseknek adatik, hogy valami a szüleinkről csak ránk marad, vagy nyakunkba szakad valami nem rossz értelemben. De a dünamiszra tessék gondolni, ami lendületet jelent, ami viszi az embert. És ne akkor ne az innovációra, mert ez egy kicsit idegen. Felejtsük akkor el.
Megijedtél ettől a szótól, hogy vállalkozó. Akkor is vállalkozó vagy, ha anya leszel, vagy akkor is vállalkozó vagy, ha egy embernek a feleségével leszel. Akkor is vállalkozó vagy, ha az édesanyádat ápolod.
És akkor is vállalkozó vagyok, akkor is vállalkozó vagyok, hogyha odahajlok egy beteghez, mert elvállalom azt, hogy vállalom a kockázatot, hogy ő nem utasít engem vissza. Akkor is vállalkozó vagyok ilyen értelemben, hogyha leülök valakivel face to face beszélgetni, vagy felvállalom valakinek a terhét, vagy felvállalom, hogy nem egy mérföldre megyek el vele, hanem kettőre. Értitek? Tehát ezért mondom azt, hogy pontosítsuk a karizmát, és hozzuk közelebb, mert a karizma az messze van tőlünk, mert a karizmatikusok messze vannak tőlünk. Tudjátok, hogy ennek, hogy karizmatikuson egy igen negatív, pejoratív mellékértelmezés, hogy ez eltorzult. A karizmatikus az félig hülye, tévtanító, hülyeségeket csinál, kézrátétellel gyógyít, nyelveken beszél, nem megbízható ember, vallási szélhámos. Ezt is felejtsük el. És felejtsük el azt is, hogy a karizmatikusok csak a kanonizált szentek lehetnek. Ezt is felejtsük el. Eduardo Boff, egy dél-amerikai teológus szerint mindenki, aki a Krisztusban van, karizmatikus. A gyülekezet, a Krisztus gyülekezete, a karizmatikusok gyülekezete. És ez így nagyon keményen hangzik. De ha elkezded figyelni magadban, hogy mire mozdul zsigerileg, mire érzel rá, ez igen, ez nekem nagyon tetszik, ez engem nagyon megfogott, akármi. Egészen nevetséges dolog, hogy én nagyon szeretek füvet nyírni meg a kertben, tevékenykedni, és ez is rám van bízva, egy kis terület ezen a világon, amiért én felelek. És ez is egy vállalkozás. De ebből az égvilágon nekem semmiféle profit és extra profit pláne nem jön be. Így már elfogadható? Nagyon jó, hogy mondtad, Gabi, mert ez kicsit finomítottunk ezen. Ezért vagyunk együtt, hogy finomítsunk és differenciáljunk. De nagyon fontos differenciálni a képesség és a karizma között, hogy lássuk együtt a kettőt, a karizmata, 1 Korintus 12, és a dynamis, a Máté 25:15. Ez a kulcs az egészben. Ebből látszik, hogy az Úr bölcs volt, és ismerte a szolgáit. És az Úr ismer bennünket. Csak mi erre ilyen szinten abszolút nem gondolunk. Ez az egyik nagyon fontos dolog, amiben disztingválnunk kell. És még egyszer ismétlem, azért nagyon fontos ez, mert ha a karizmát önmagában nem fogod direkten felfedezni magadban, ezt jó, ha mások fedezik fel rajtad, te szubjektíve azt fogod érezni, hogy van benned valami dynamis, valami vagy valaki iránt, és most a valakit felejts, ne fantáziáljunk ezen. Egy ügy, egy hangszer, vagy egy hely iránt van bennünk egy vágyódás, egy dynamis, hogy oda el kell menni. Tessék? Egy kíváncsiság is van ebben, nagyon jó. Egy kíváncsiság is van ebben, értitek? Ez szubjektíve már érzékeled. És így juthatsz karizma ismeretre. Majd a környezetet fog visszajelezni. Ennyit az értékismeretről. A másik megjegyzés a bűnismeretet illetőleg, hogy bűn. Nem tanulunk, úgy érzem, eléggé különbséget tenni a bűnök és a bűn között. Mert a bűnök, a paráznaság, a lopás, a káromlás, a mértéktelenség, az önmagam testével való rossz sáfárkodás, mert nem a Szentlélek templomának tekintem, hanem egy tárgynak, amelyet megpróbálok rabszolgaságba hajtani, addig, amíg ő föl nem lázad ellenem, és ez a lázadás a betegség. A test lázadása, a test gazdája ellen. Ezek a bűnök. És mi mindig a bűnökből akarjuk az ember, hogy ebből megszabadultál. Még ebből nem szabadultál meg. Kettőből megszabadultál, ötből nem szabadultál meg. Ne. Különbséget kell tennünk a bűnök és a bűn között. Mert a bűn, tudjátok mi? A nem rendeltetésszerűség. Mondhatnám így is, hogy elidegenedés. Van egy kiváló Paul Tillich nevű ember, aki a bűn fogalmát bátorkodott az elidegenedéssel szinkronba hozni. A bűn annyi, mint elidegenedés. Elidegenedés. Pál használja ezt. Elidegenedtetek. Emlékeztek erre? Az Efézusi levélben használja Pál ezt. Hogy ti, akik elidegenedtetek, és távol valóká lettetek, újra közel valóvá lettetek. Isten nem bűnökből akar megszabadítani, hanem a bűnből. A tőle és a másik embertől való elidegenedés zsákutcájából akar kiszabadítani. Tudjátok, ha a bűnök ellen beszélünk, elkezdünk lassan moralizálni. És ez a moralizálás mindig egy zsákutcába vezet. Mert a moralizálás közben oda jutunk, hogy neked el kell önerődből kezdened harcolni a bűneiddel szemben. Miközben neked nincs élő kapcsolatod avval, akivel ha élő kapcsolatba kerülsz újra, akkor az elidegenedés folyamata megszűnik. Mert te újra közelvalóvá lettél. És akkor újra fiúvá lettél. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az. És aki Krisztusban van, az már nem elidegenedett ember. Isten a bűnből akar kiszabadítani. De, bocsánat, túl szlengben mondom, nem akar bűnökkel bíbelődni. Ha a bűnből megszabadultál, akkor jutottál el arra, hogy a törvény betöltése a szeretet, és akkor áll, amit Ágoston mond, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ez a szabadság egyébként. És nem egy liberális színezetű szabadság ez. Ne a bűneiddel bíbelődj. Arra figyelj, hogy van-e élő kapcsolatod Istennel. Mert ad abszurdum, lehet, hogy egyetlen bűnt nem tudsz néven nevezni. Hogy az téged jellemezne, mert nem vagy alkoholista, nem vagy betörő, nem vagy bűnöző, nem vagy zsivány, nem vagy gazember. Nem voltál baracskán. Nincsenek bűneid. És még azon kívül sincsenek. Hát mi van ne? Igen, van egy. A kapcsolatom Istennel nem élő. Tessék? Egyszerűen, a tékozló fiú. Nézzek, a tékozló fiúnak egyetlen bűnéből következett a bűnök sora. A rábízott eltékozlása, a kurválkodás, a disznók vájúja, a különbség nem tétel a táplálék és a moslék között. Értitek? A bűnnek következménye a bűnök. A bűn az oki tényező, és a bűnök az okozat. Ezt se felejtsük el. Amikor elhangzott tegnap este ez a hiteles, nekem hiteles volt ez a tanúságtétel, mint ez a kedves barátunk elmondott, akkor tulajdonképpen ő, ha jól emlékszem, Isten nem azt mondatta ki vele, hogy engem az alkoholizmusból szabadíts meg, annak érdekében, hogy újra rendes ember legyek. Henrik Böll azt írta, hogy azok a német stukák, bombázók, akik London bombázták, idézem, alapjában véve rendes emberek voltak. Értitek? Alapjában rendes emberként lehetünk gyilkosok, hogyha bennünket behívnak katonának is gyilkolni kell. És ezért még vaskereszt is jár. Vagy pedig lovagkereszt, vagy kitüntetés, vagy sarzsi. Isten a bűnből akar megszabadítani téged. És ebben az tegnap este idézett, nagyon őszinte, egyszerű imádságban minden benne volt, aminek benne kellett lenni, hogy Uram, szabadíts meg engem. Én nem tudom, hogy ő mennyire gondolt csak az alkoholizmusra, vagy az egész elveszett életére. De az egész elveszett életét vitte oda, mert az ő élete volt elvesztve. És ennek szimptomája volt az alkoholizmus, mert egy elveszett élet felett csak alkoholizálva lehet úgy, ahogy tengődni. Ez a másik nagyon fontos dolog. Mert tudjátok, a Krisztusban való létnek, az önismeretre nézve két alapvető felismerése van. Az önértékismeret és a bűnismeret. És van egy harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy ugye látjátok, ugye milyen reménytelennek tűnik, hogy ennyi énkép után, mert ugye ott van a szülői énkép, a szülői projíciók halmaza, ott van az iskolai énkép, ott vannak a kapcsolati énképek. Gondoljátok csak meg, van, aki háromszor nősül, vagy háromszor még férjhez, és azt kell mondanom, azt érzékelem, hogy két házasság, kötés közben szinte két énkép kezd fejlődni, mindig annak függvényében, hogy milyen relációba lép az ember, és hogy milyen kivetítések történnek, interaktíve, oda-vissza. Mennyi énkép? Hogy tud ebből a zavarból Krisztus rendet teremteni? Hogy ez a sokféle énkép, ez a sokféle mozaik, ez összeálljon egy harmonikus művészeti alkotássá, hogy neked ne csak állapotod legyen, hanem méltóságod is legyen. Engedjétek meg, hogy erre valamilyen választ próbáljak adni. Ez úgy lehetséges, hogyha elkezd a Krisztusi énkép alakulni bennünk, ez egy hosszú folyamat. Ez nem olyan, mint az evangélikáloknál a megtérés, hogy nagyon gyorsan megtérnek. Vigyázzunk ebben a nagyon gyors, futószallagos megtérésekkel. Tudnék, annak kell történnie, hogy akkor a Krisztusi énképpel rendelkező ember elkezdheti az eddigi énképeiből kivenni azokat az értékeket, amely értékek beépíthetők a Krisztusi énképbe. Ami konkrétan annyit jelent, nézd, itt ebből az énképből átemelhető esetleg egy drága nagymama, aki bibliás öregasszony volt. Érted? Áthozod innen ide is, az ide beépül, mert az beépíthető, az kompatibilisebbé teszi ezt a te énképedet, mert a nagymama is benne van az énképedbe. Transgenerációs jelenség ez az énkép. Aztán innen is be lehet építeni valamit a Krisztusiba. Értitek? Egy tanárt, egy tanítót. Nekem volt néhány hívő tanárom, és az ő szelídségük, egyszerűségük, igényességük innen Nem tudom, beépült-e ide már nekem. Értitek? Volt egy nagy gimnázium élményem. Lehet, nem tudom, mondjam-e. Mondom, nem politika. Nekem 2 éven keresztül osztályfőnököm volt a szegény első miniszterelnök Antal József. És azt kell nektek mondanom, hogy annyi mindent kaptam én ebbe az iskolai énképembe, hogy sok lökött hülye tanár hülyeségét kompenzálni tudta. Nem is tudom, hogy én átépítettem én már innen ide ezeket az értékeket. Komolyan mondom nektek. Mert ennek az Antal Józsefnek a család történetébe beépültek krisztusi elemek, értékek, amelyeket én sorolni tudnék, hogy mi az, amit én áthozhatok ide úgy, hogy kompatibilisebbé válik a krisztusi énké. És nyilvánvaló dolog, hogy még innen is hozhatók be a kapcsolati énképből hozhatók át elemek. Hiszen lehetséges, hogy neked van egy olyan mennyasszonyod, vagy olyan barátod, ismerősöd, aki krisztusi ember, és akinek a személyiségében már előbbre haladván, mint te, át tudsz építeni értékeket. Építsd át. Annak érdekében, hogy ebből az én képből, meg ebből, minél több érték és mozaik kocka kerüljön bele ebbe az én képbe. Tulajdonképpen a magyar, én nagyon mélyen magyar embernek érzem, vallom magam, a természetemet, a nagyon sok minden negatívumot is, de rengeteget jelentenek a magyar személyiségek nekem. Egy Rákóczi, egy Széchenyi. Rákóczinak olyan emlékiratai vannak, hogy az egész egy imádság. Értitek? És ez be lehet, ez az én Rákóczi. És az én jobbik énembe, ami még mindig néha porba hull, abba be van az is építve, amit én ő tőle, nem róla, hanem tőle olvastam. Mert őt így vagy úgy lehet értelmezni. De beépül. És akkor az én képem az, annak gyökerei lesznek. Értitek? Legyökerezik a magyar történelemben. Ez az én képem. Legyökerezik az iskolai életedbe. Begyökerezik a szüleid életébe, a nagyszüleid. Vagy anyád, édesanyádtól egy gesztus, egy mozzanat. Lehet, hogy átok volt, lehet, hogy áldás volt, nem tudom. De bocsánat, nem illik ide a szó, mazsolász ki ezekből az én képekből, a múltadból azt, ami áthozható ebbe a krisztusi én képbe. És akkor ez gazdagabb lesz, ez a krisztusi én kép. Ez a harmadik dolog, amit. Ez egy belső komoly út, amelyen te elindulhatsz és járhatsz. És így, bocsánat, még kultúremberre is válhatsz, miközben a krisztusi énképedet építed, mert nem tudnám felsorolni, hogy itt van Árpádházi Szent Erzsébet, aki Marburgban karitatív munkát végzett. Elmentünk Marburgba is, meg is, és Árpádházi Szent Erzsébet is beépül, az ember ott megnézi, hol járt, mit csinált, hogy élt, hogy volt özvegy, az özvegységét, hogy értékelte át karitatív szolgálattá. És ez fantasztikus, hogy a szenvedésből hogy lett karitatív gesztus Árpádházi Erzsébet életében. Értitek? Tehát fantasztikus dolog, hogy mennyi mindent hordoz az én képünk, és milyen mértékben válhat így Krisztusban történelmivé. magyar emberek vagyunk mellékesen, ezt ne felejtsük el. Bármennyire is ez mi, csak nem vagy nacionalista, soviniszta, trappista, internacionalista, vagy nacionalista. Ne. Én magyar ember vagyok, mert én magyar keresztjén vagyok, és nekem ilyen jellegű mintákat is adott Isten, akiket beépíthetek az életembe. Nem vagyok internacionalista. És globalista sem leszek. Egyáltalán nem. De szeretnék mindig más népek hasznára élni, és más népeket elfogadni, de nem engedni, hogy rám telepedjenek, és rabszolgává tegyenek. Ezt a három dolgot gondoltam még elmondani ahhoz, hogy mélyüljünk tovább ebben az önépítkezésben, mert axiomatikus, hogy aki nem individualizálódik, növekszik a Krisztusban, az nem tud participálódni, beépülni valaki mellé. Nincs mit bevinnie. Értitek? Ezért mondja Péter, egyébként a pszichológia rengeteget küszködik azzal, hogy az individualizáció, tehát a növekedés és a participáció a beépülésnek azt a harmonikus folyamatát eltalálja az egyén gondozásában, amikor mind a kettő történik, mert vagy individualizálódunk, anélkül, hogy beépülnénk, ez a skizoid ember, aki individualizálódik, de nem épül be. Vagy beépülünk, értitek, de nem individualizáltunk, ez a depresszív, aki oda akar épülni a másik mellé, de közben nem visz be értéket, mert élni szeretne a másikból, de nem építeni a másikat. Mert csak felépült ember lehet építő tagja egy közösségnek. És ezért mondja Péter, tessék, Péter elsővel második fejezet, növekedjetek, mint ma született csecsemők a tejnek italán. És öt verssel később épüljetek lelki házzá. Növekedjetek és épüljetek. És amikor te nem növekszel, addig nem tudsz még egy másik nemű lény mellé se beépülni. Mert nincs mit bevinned. Mert ha értékeket nem tudsz bevinni, és ő értékeket nem tud behozni, akkor ez nem lesz egy közösen értékközlő közösség, hanem valamelyik parazitájává válik a másiknak. Rosszabb esetben mind a kettő parazitává akar lenni a másik mellett. Két koldús, aki kinyújtja az üres kezét a másik e felé, hogy töltsd ki. És két koldus tehetetlen egymás mellett. Ezért rendkívül fontos, hogy itt mélyüljünk ebben az önismeretben és az önértékelésben, mert ha tudatosított értékeink vannak, akkor fogunk tudni gazdagítani. És akkor nem csak boldogok akarunk lenni, hanem szeretnénk boldogítani az értékeinkkel a másik ember felé. Ennyit mindenképpen el kellett még mondanom, amellett, hogy rendkívül összetett és rendkívül izgalmas. Aztán az, hogy amikor mi kapcsolatokat kell, van-e valakinek idevágólag gondolata, jutott-e valakinek valami eszébe, mert én figyelem az órát, tehát vigyázok az időtökre, igyekszem vigyázni. Tessék, apát harácsot! Egy picit hangosabban, jó?
Hát, hogy a volt az adott srácnak, és utána neki számára, tehát az a karizmájában valamint megmozdult, és
nem a karizmájában, nem a karizmájában mozdult meg valami, hanem valamire egy aha élmény, Igen. Hogy ez karizmatikus emberé.
És hogy mire inkább alkalmasak vagyok én el? Vagy nem? Ez így érezhetem.
Az az igazság.
Egyedül lemenedzseli azt, hogy milyen alkalmasak.
Hát ezt nem lehet lemenedzselni. Ez ugyanúgy nem illik ide, mint az innovatív. Tehát ezt nem... Ezt sok mindent le lehet menedzselni, de ezt azért nem lehet lemenedzselni.
Ezt most addig kezdtem, hogy nem,
nem, itt Isten úgy cselekszik, hogy visszatérve ehhez a Gyopár által említett mikroszkóphoz, hogy Isten arra ihlette Szent Ágoltai Jánosnak a szüleit, hogy vegyenek neki egy mikroszkópot. Értitek? Tehát Isten mindenütt jelen van. És ennek következtében ez a mikroszkóp indított el, vagy valaki kap egy egyszerű hangszert, és elkezdem az egyszerű hangszeren játszani, és nem biztos, hogy nagy művész lesz belőle, de arra mindenképpen jó lesz, hogy ő örömöt okozzon másoknak. Tehát én nagyon boldog ember lennék, hogyha például minden ilyen alkalom előtt tudnék vagy obuházni, vagy fagottozni, vagy tárogatózni, vagy hegedülni, és én eljátszanék nektek egy baksakont, vagy egy bármit, amivel én adhatok, érted? Azt mondom, hogy hát ha a beszédemben nem legalább a zenével adjak, mert van, aki annak a nyelvénél, de hát ez nem adatott meg nekem, tehát ezért szegényebbnek érzem magam feltétlen. De vannak közelemben olyan zenészek, akiknek megadatott ez, és ők is ige hirdetők, azt kell mondanom, a múlt héten Szárszóna fesztivál zenekar egyik brácsása len volt egy nagyon jó konferencián, és minden este volt egy evangelizáció, és az evangelizáció utáni meditatív percekben ő mindig játszott egy Bachot, akár egyik szólószonátának a lassú tételét. Azt súgtam neki, hogy te lassú tételt játszam, jó meditatívet. És az annyira emelte azt, hogy akkor az embereket az arra késztette, hogy Bachal együtt meditáljanak, közben eszükbe jutott, hogy ők Bachal meditálnak. Csak nekem az ennek nagyon sokat jelent, és ezért mondom ezt. Nem tudom, itt a Zsuzsán kívül vannak-e egyéb ilyen karizmatikus személyiségek, akik elmondanák, hogy lettek ők zenészek, vagy mik. Tehát értitek, ezt akarom csak mondani ebben, hogy erre rá kell érezni, és aztán a másik megállapítja, hogy ez szép volt, érted? És ezért mondom, hogy azt nem lehet lemenedzselni, hogy te karizmatikus emberé válj, te csak egyre figyelj, hogy mire érzel rá, és mire hangolódsz. Mert ott sejthető a karizma, amire hangolódni tudsz. Ez lehet betegápolás, betegszállítás, gyógyítás. Tudjátok, én nagyon nagyra értékelem a nővér munkáját, mert nem a kezelő orvos teremt atmoszférát a betegágy körül, hanem a nővér. Ezért a nővér munkáját gyógyító munkának tartom, ha az. Egyébként látom azt is, hogy vannak karizmatikus orvosok, mert vannak karizmatikus, az gyógyítás karizma. És mondhatnám, hogy kiket ismer karizmatikus, nem mondom, ismerem ő, vannak számomra, és vannak, akiknek nem is lett volna szabad se szószékre menni, se szikét kézbe venni, esetleg mint patológus nyugodtan lehet kézbe szikét. Tudjátok, hogy a patológus mi különbözteti meg a belgyógyászt és a patológust? A belgyógyászról azt mondják, hogy mindent tud és semmit nem csinál, a patológus mindent tud és mindent csinál. De mondom, amire úgy érzem, igen, ez az. És figyeld meg, hogyha úgy alakul az életed, hogy valami miatt neked nem adatott meg, mert nem mindig, érdekes, nagy titok ez, mert nem mindig adatik meg. Van, aki úgy hal meg, hogy sokkal több volt benne, értitek, mint ami kijött belőle. És nem azért, mert nem volt dünamis, hanem azért, mert agyon tönkre értékelte, vagy értéktelenítette a környezete, amiért a környezete fog számot adni egyszer. Ez a gyermekeinkre is ugyanúgy áll. De amire ráérzel, ott kerest, hogy ez a tied. Adjuk meg a hölgyeknek az első. Apá, bocsáss meg akkor, mondj, igen.
Gyakorlatilag annyit szeretném, ahogy sajnos kicsit ez a menedzser is azért volt,
persze,
hogy segítséget kértem volna, nem tudtam visszahozni azt a könnyed eszemfutatást, ami akkor volt, és nem tudtam azt megérteni. Az lett volna gyakorlatilag kérdésem, hogyha az ember kívül állóként látja esetleg, hogy az az adott személy mire lenne képes és mit szeretne tenni, hogy hogyan lehetnek segíteni egy bátorítani, mert úgy érzem, hogy nem olyan egyszerű az fölvállalni, mert lehet, hogy ki van egy adott munkaköre, amit csinál, és az relatíve biztonságot ad, egészen biztonságot, de így nagyon jó lenne, hogy akár kestészetben, és akkor még hogyha nem is az, hogy jövőben testő legyen, de akkor érhesse ki azt a vágyát, viszont akkor lehet, hogy bizonyos dolgokat föl kell maradnia. Tehát, hogy és az ember meg azt látja, hogy nagyon szomorú, nem? Ugye a kérdésnél van.
Igen.
És hát ez most bátorítani, meg kellemes
is van ebben. Igen. Igen. Két évvel ezelőtt Elzászba jártunk. És egy, tudjátok, Elzász két nyelvű. És nagyon gazdagok az elzásziak ebben a két nyelven, mert anyanyelvi szinten tudják a franciát és a németet. És ott egy kollégánál voltunk vendégségben, aki zsigerből, tudjátok, mit csinál? Régi bútorokat restaurál, de nagyon jó lelkész, nagyon becsületes ember. És én igét hirdetni hallottam, és azt kell mondanom, hogy a bútorok, amiket ő ottan helyre tett és elő, mindig padlásokon talál valamit, és aztán elkér, és abból varázsol egy gyönyörű bútort. És ezek nagyobb nyomot hagytak benne, mint az ígérdetés, de az sem volt rossz. Tehát jó, értitek? De, és ez is elmegy, hogy ő azt is csinálhatja. És ő egy csomó ilyen bútort, tele van a lakás a gyönyörű szép felújított bútorokkal, és azokat ő szereti, és Isten szereti a szépséget. Hát miért ne? Miért csinálták a Szent Sátor edényeit szépnek? És azt miért csináltatta Mózes művészekkel, akik szent lelket kaptak, amikor elkezdték ezeket az edényeket elkészíteni. És nem mindenki ötvös művész van, aki önti az anyagot ahhoz, hogy abból az ötvös, az öntő ugyanolyan értékes ember. Sőt, lehet ő is karizmatikus öntő, mint ahogy a Simándi József autószerelő volt, értitek? Autószerelő volt, és mindig énekelt, lenne az aknába. És ezt valaki egyszer észlelt, ki énekel itt? És akkor kihívták az aknából. Ez kijött. Bocsánatot kérek, hogy ilyen példákat mondok, de azt kell mondom, hogy csak egy a lényeg, hogy keresd és találd meg azt, amit belülről szeretsz csinálni. És akkor az a te értéked, maradjunk ennyibe, jó? Ne is ragozzuk ezt tovább. Ugyanakkor el kell mondanunk azt, hogy nem egy ilyen énkép halmazzal kezdünk kapcsolatot, igaz? Tehát nem egy ilyen énkép halmazzal kezdünk kapcsolatba lépni, hanem tulajdonképpen nagyon érdekes módon nagyon sokszor van egy önleértékelt személyiség, aki elkezd párt keresni, és aki egy nagyon negatív énképpel rendelkezik, ez a negatív énkép messze menőleg meghatározza az ő párkereső attitűdjét. Azt már tisztáztuk, hogy a negatív énkép kialakulásánál, ami mondjuk, hogy egy rossz summázata a sok rossz énképnek, az tulajdonképpen három forrásból táplálkozik, vagy a szülők konfliktusosak voltak, és a konfliktusos szülők gyermeke az mindig hajlamos arra, hogy önleértékelje magát. Mert a szülők annyit hadakoztak egymással, hogy nem volt idejük észrevenni a gyermek értékeit. Ez az egyik forrása az önleértékelő embernek. A másik forrás nyilvánvaló a személyiség struktúra, ami általában depresszív szokott lenni ilyen esetben, akinek van hajlama az önleértékelésre, és nyilvánvaló dolog, hogy az egyéni kudarcok és vereségek beépülnek az én képbe, amely önleértékelő lesz, és ez az önleértékelő ember párkereső attitűdje sajátosan meghatározott az én képe miatt. Gondoljátok csak le, hogy ő hiányokkal küszködik, és a párválasztási cél nem tudatos, nehogy azt higgyétek. Nagyon mélyen nem tudatosított, de aki hiánypótló legyen, hogy az én hiányaimat pótolja. Ugyanakkor a másik legyen az életem alanya, a cselekvő, mert nekem nem sikerült. Olyat keresek, akinek sikerült. Ilyenkor a negatív énképpel rendelkezőnél a párválasztási attitűd vagy passzív, mert ott van benne a félelem, hogy eddig sok minden nem sikerült, ez sem fog sikerülni. És ez visszafogja passzivitásra, passzív rezisztenciára, várakozásra. De passzív várakozásra készteti. Vagy pedig menekül egy kapcsolatba, és akkor túl aktívvá válik a negatív énképű ember kereső dinamikája. A kapcsolatépítésben inkább passzív, ha passzív volt a párkeresésben, úgymond a szolgálatban inkább kiszolgáló lesz, mint szolgáló. Lehet csőleg a társ személyisége legyen az ellentétem, azaz legyen pozitív, annak érdekében, hogy tudja azt, amit én nem tudok. Látjátok, hogy milyen mértékben meghatározó, hogy meddig jutottam az önépítésben, meghatározza a párválasztásomat. és egy csomó szempontot, sőt, mi több, hogyha ő még ezt imába is foglalja, akkor ezt kéri Istent, hogy ilyet vagy hasonlót adj Istenem, ami alatt nem azt érti, hogy hozzám hasonlott, hanem aki alany lesz, aki aktív lesz, aki kompenzál engem, stb. Stb. Mindenféleképpen hiánypótló attitűddel, és vágyjal arra, hogy pótlódjék az, ami veszteség, vereség volt az életemben, magyarán az én eddig veszteségesnek szaldózott életemet a házaspárkapcsolat rántsa ki ebből a deficites állapotból és hozza helyre. Sarkosan fogalmaztam ismét. Nyilvánvaló dolog, hogy van egy másik nagyon negatív. Az az igazság, hogyha erről egy héten át ezzel foglalkoznánk, akkor nagyon izgalmas dolog lenne, hogy egy skizoid, kényszeres, vagy egy depresszív, vagy egy hiszteroid embernek milyen a párválasztási viselkedése, ami lehetne nagyon izgalmas, de nézzetek meg egy másik végletet. Az önmagát túlértékelő ember párválasztási attitűdje, aki ellentéte az előzőnek, és túl sok jót tud önmagáról. Nem említettem bizonyára, aki szakmailag benne van ebben a témában, nagyon jól tudja azt, hogy tulajdonképpen a narcisztikus személyiséget is oda lehetne sorolni a személyiség struktúrák közé. Ez nagyon vitatott, nekem az az érzés, hogy narcisztikus az olyan mértékben hajlik a patológia felé, hogy én nem sorolom ide. Nem tudom, hogy erről majd beszélgetünk négy szem közt, majd megbeszéljük. Elég az hozzá, hogy ez, hogy narcisztikus, ez a görög mitológiából jön. Volt egy Narcissus nevű ember, a mitológiának egyik alakja, aki szerelmes lett egy nimfába. És a nimfa nem volt hajlandó ennek a Narcissusnak a szerelmét viszonozni, hanem sziklává lett. És tudjátok, mi történt? Fantasztikus, érdekes, hogy mire jöttek rá a görögök. Narcissus erre belenézett egy víztükörbe, és szerelmes lett önmagába. Tehát most keresnie kell valakit, aki utána rajongani fog, mert aki önmagába szerelmes, nem könnyű eset. És ezért fölfogadott egy rabszolgalányt, aki állandóan követte mindenhová, és ennek azt kellett mondani, hogy szép vagy, gyönyörű vagy, nagyon szép vagy, csodálatos vagy. Mert Narcissusnak csak akkor volt egyensúlyban a lelke, hogyha állandóan kapta ezeket a sikerélmény injekciókat. Közben ő fizette meg. És én nem mondom azt, tudjátok, hogy ez az öntúlértékelő ember, ez feltétlenül egy narcisztikus személyiség, amikor a kudarcok beköszönnek az életébe, akkor válik azzá. És akkor általában klinikai témává válik ez a narcisztikus téboly, mert rettenetes dolog. Hát a szülei túlgyámolították, imádták. És könnyen lehet, hogy a személyiségében volt valamilyen hajlam erre, és nyilván, hogy az iskolai karrier a sikerek története. Summa cum laude, kormányzó gyűrű. Értitek? Corvin Lanz. Meg mit tudom én mi. Vagy ha nem kapta meg, ide képzelte. Vagy legalábbis egy Jézus rendet. Tölgyhalombokkal és a nagy keresztel. Hát nyilvánvaló dolog, hogy egy öntúlértékelő személyiség, az nagyon nehezen, vagy nagyon könnyen találja meg a párját. Aki szerinte méltó hozzá, A párválasztási cél tulajdonképpen az, hogy én általa legyek tökéletesebb, de ő legalább álljon be a tapsolók közé, akik engem elismernek. Mert egy narcisztikus személyiségnek, vagy egy ilyen öntúlértékelő embernek állandó sikerekre van szüksége. Mert a sikerek azok, amelyek, mint a fölfújt lufit, egybe tartják, mert ha nincs siker, leereszt, és akkor semmivé válik. Én legyek általa tökéletesebb, ami őnála annyit jelent, hogy lehetőleg ő ismerjen el engem legalább úgy, mint ahogy Narcissus elismertette önmagát a felfogadott és fizetett rabszolgalány. Ezek nagyon éles szavak. Szinte már komikumba megyünk át. Nyilvánvaló dolog, hogy a másik eszköz. Ők azok, akik az életüket úgy tudják jól menedzselni, hogy van mögöttük egy-két szolga, aki segít nekik ebben a menedzselésben. A társ személyisége legyen méltó hozzám, vagy ahhoz a munkához, amit én végzek. Nyilvánvaló dolog, hogy az öntúlértékelés további veszélye fennáll, ha ő megtalálta ezt a társat. Sőt, a párválasztási attitűd, mivel minden sikerült, van esély, hogy nemhogy aktív lesz, hanem lerohanós. Figyeljenek erre a hölgyek. Ezekre a nagyon sikeres urakra. Igen. Ezek feltűnőek. A nagyon sikeresek. A nagyon sármosak. És akik gyorsan győznek. Igen. Ez most értitek egy picit egy karikatúra. Volt egy német tábornok, a francia porosz háborúban, Blücher, és egy támadó stratéga volt, és azóta van egy nagyon jópofa német kifejezés, Ergit Grandi Blücher. Tehát úgy megy rá, mint Blücher. Szóval mindig támad, és nyilván győz, és arat. Figyeljetek fel a sikeresekre. Tessék! Megkülni! Inkább fölhúzni a nyúlcipőket. Persze, hát igen, utána viccet csinálok. Elnézést kérek érte. Na hát persze. Igen, hát segíteni akkor lehet rajtuk elsősorban, és ha ő segítséget kérnek, mert nem lehet rajtuk segíteni. Segíteni csak azon lehet, aki elfogadja. Ez egy alapvető dolog. Hogy? A szemeket jól kinyitni. És a szíveket pedig lehetőleg lezárni. Tessék? Vagy egy ilyen a zsebbe, a szívar zsebbe egy pszichológust eldugni, aki súg. És a kapcsolatépítés egyoldalú lesz, tudnélik. Ki fog itt ebben egy ilyen kapcsolatban kapcsolatot építeni? Tulajdonképpen már megvan az, aki tapsol és aki elismer téged. Illetve nem téged, te, vagy megvan az már, aki ezt a fazont úgy elismeri, és tulajdonképpen tudjátok, ki lesz a kapcsolatépítő? Az, akit ő magának megfogott. tudnélik, azt szeretné, hogy ez egy olyan kapcsolat legyen, hogy bensőséges, hogy közvetlen, stb. De ez nem tud közvetlen lenni, mert ennek közben kell a színpad, és kellenek a sikerek. És ahol ő egyszer sikeres volt ott, az már neki megvan. Ismétlen még egyszer karikíroztam egy picikét. De nagyon érdekes, hogy bizonyos foglalkozású emberek között nagyon sok ilyen személyiségű embert lehet találni politikában, meg nem sorolom. Ugyanakkor pedig nyilvánvaló dolog, hogy itt azért ugyanakkor lehetnek karizmák is. De itt nem a karizmák teremnek gyümölcsöt, hanem a személyiség igyekszik arra az öndicsőítésre. Lehet, hogy még ő is imádkozik, és azt kéri Istent, hogy hozzám méltót adj. Lehet, hozzám méltót adj. Tehát azt kell mondanom, hogy ez az embertípus, ez szakmai segítséget kell, hogy kapjon, de ritkán kér szakmai segítséget. És amikor kitör a téboly, akkor az általában Noémi az ugye nem egy ilyen, az a schizofrén jellegű dolog, ugye? Ha kitör. Tessék? Igen. Ezt én hallom és értem, de nem hallja. Vannak olyanok, akik végig élik az életüket úgy, hogy soha nem kerülnek ők azért szakember közelébe. Viszont egy családot abszolút tönkre lehet tenni. És lehet valaki áldozata ennek. És nyilván áldozata önmagának. Beszéljünk valami pozitívabbról, hogy hogyan keres a krisztusi ember. Ami, értsétek jól, ahány félék vagyunk, annyiféle módon keresünk, és majd a keresésről lesz holnap szó, de azt kell mondanunk, hogy úgy nem beszélhetünk teljesen krisztusi énről, mint ahogy ön leértékelő, vagy ön túlértékelő énről beszélünk, mert tudjuk azt, hogy a krisztusi én, amely a kijelentésből táplálkozik, és amely jó esetben karizmákat, gyümölcsöket terem, és bűnismerettel rendelkezik, mint az a saját árnyékába mindig meghúzódik az óember. Ezt így szoktuk mondani. A pszichikus ember. Ez a pszichikus ember a pneumatikus embernek, a lélek által vezetett embernek az árnyék személyisége, az azért pszichikus ember, avval, hogy ezzel semmiféleképpen nem értékeljük le a pszichét és a pszichének az Istentől valóságát, mert emlékeztek, hogy mi az igénk, a példabeszédek 20-27, Istentől kapott szövétnek az ember lelke, hogy vele az emberi lélek mélységeit kutassa. Ez teszi számomra a pszichológiát biblikusan legitimmé. És nagyon fontos segítő tudománya. De nyilvánvaló dolog, hogy ő már másképp kér. Istenem, hozd elé. Biztos emlékeztek, amikor Ábrahám elküldte a szolgáját, hogy Izsáknak feleséget keressen. Hát felejtsük el ezt az ókori kánaánita beidegződést, hogy a szolgát küldték el, akkor lehet, hogy volt egy ilyen szokás, vagy nagyon bizalmi emberre volt Ábrahám. De hát akkor a szülők döntötték el, hogy volt. Ez így volt akkor. De a szolga hallatlan bölcs volt. az 1 Mózes 24-ben idilli a történet, mert a szolga fáradtan megérkezik a lábánék felé a pusztába, és akkor egy itatóhoz ér. És azt mondja magába az öreg, hogy hát én itt vagyok, ki vagyok tikkadva, ki vagyok száradva, jönnek a lányok, nyilván lejárnak a lányok vízért, tudta az öreg, hogy hova üljön le, és azt mondta magába, hogy az a leány, amelyik észrevesz engem, mint öreget, és vizet hoz nekem, az alkalmas lesz feleségnek. És akkor azt kérte az öreg szolga, hogy Uram, hozz elém még ma. Érzitek a minőségi különbséget? De közben nem volt türelmetlen, pedig nagyon szomjas volt. Majd kitikkadt. Már ki volt száradva. Már a száradás jelei mutatkoztak. Ment le a vérnyomása. Nulla. Érted? Összeomlik már keringés. De még imádkozni tudott. Ezt most én sugás volt, de jó volt. Na, értitek? Itt kezdődik. És ebben nyilván nem egy türelmetlenség szólal meg. De te hozd elém. Mert a gazdag és a szegény találkoznak, és mind a kettőt az Úr szerzi, mert a találkozásokat mindig az Úr szerzi. És ezennek a találkozásnak mindig ez a misztériuma. Hogy ezt mindig Isten szerzi, te csak éld az életed, és végezd a munkádat. És Isten egyszer egy találkozásban részesít azt, akit akar, és akkor, amikor ő akar. A párválasztási cél nyilvánvaló a kijelentésből adódik, hogy lesznek ketten egy testé. És nyilvánvaló dolog, hogy a másik társ, és nem alany, és nem tárgy, hanem egyenértékű. Ezt add meg. Mennyiben krisztusi, mennyiben van esély arra, hogy az értékeink hasonlóak lesznek. Értékpreferenciák szempontjából mennyire tudunk mi pénzügyekben, a gyerekek tanítatásának ügyében, alapvető kérdésekben hasonló véleményen lenni. Hogy tudunk együtt döntéseket hozni? Ez csak úgy lehetséges, hogyha neki is van köze a Krisztushoz. Ami nyilvánvaló dolog, ha a másik társ, akkor van esély arra, hogy éveken keresztüli, néhol küszködés nyomán kialakul egy egyenérték érzet két ember között. És nem alakul ki egy fölé alárendeltségi viszony, mert a fölé alárendeltségi viszony, ott mindig feszültségben van a kapcsolat. És az se boldog, aki fölé rendelt. Az még kevésbé, aki alárendelt. Egyenérték érzet. Egyenértékérzet, ez elég furcsa hangzik, aki németes Selbstwertgefühl és Gleichwertgefühl. Két ember Selbstwertgefühljéből, önértékérzetéből alakul ki. Két ember és egy pár Gleichwertgefühl érzete. Egyenértékérzet. Ami nem jelenti azt, hogy olyan adócsapka rendelkezik, szó sincs erről. De mind a ketten értékesnek érzik magukat egymás mellett. Feeling of value equality. Az egyenérték érzete. Érzem azt, hogy én mellette értékes vagyok, és ő érzi azt, hogy mellettem értékes ember. Ez hallatlan fontos. A párválasztási attitűd megfontolt. Ehhez méltó. Értitek? A viselkedés tükrözi az imádságot, és az imádságból következik a viselkedés. Aki imádkozik, az nem lehet türelmetlen, és nem lehet követelőző, és nem állíthatja Istent késztények elé. És van esélye az együttnövekedésnek. Ezért ebből az következik, hogy értékeimnek és bűneimnek a tudatában keresek, mint tökéletlen ember, aki jó esetben Isten kegyelmi tetteként élem át azt, hogy találkozhattunk, és hogy ő bennünket összehozott. Persze nagyon sok harc kell, hogy emögött legyen, ez egy nagyon szép és problémamentes forgatókönyvnek tűnik, de mögött nagyon sok szenvedés van. Kell, hogy legyen, ezt én azon látom, hogy akiknek ez megadatik, azok se problémamentes emberek, nekik is vannak problémáik, de az ő problémáik, azt kell mondani, a primér preventív probléma régióba tartoznak, és nem a szekunder vagy terciérbe, és a primér preventív válságövezetbe tartozó problémák mindig megoldhatók, mert kezelhetők, mert alapjaiban jó bázison van a kapcsolat, de Krisztuson van a, és nem szabad. Na Isten, óvjon meg bennünket tényleg, hogy majd megtér, meg ez, meg az, ami meg lehet, ami Isten megadhat. És lehet, hogy így jársz egyszer. Ez is benne lehet Isten forgatókönyvébe. Egyre vigyázzatok, hogy Isten keze nem köthető egyetlen forgatókönyvhöz. Isten sokkal fantázia gazdagabb annál, mint hogy egy forgatókönyv vagy szenárió szerint rendezze le a dolgokat. Úgy, ahogy én azt jónak tartom. Ezt felejtsük el. Ne felejtsétek el, hogy minden út Rómába vezet egyébként. Már ezt nem azért mondom, hogy kritikokatolikus lennék, de a legszebb utak Svájcon keresztül vezetnek, szokták hozzátenni a svájciak. De vannak nehezebb utak, hágókon át, stb. És mindenkinek a maga útján kell eljutnia. Addig a célig, ami tulajdonképpen nem feltétlen egyházas pár kapcsolat, de a közelebb jutás a Krisztusi önmagunkhoz, és Krisztusi önmagunkkal való belső megbékélés, ami a létezés célja. Köszönöm a türelmet. Ha kérdés, gondolat van, akkor nyugodtan tegyétek közzé. Egyetlen kérdés kerül bele ebbe a kis dobozkába, ha nem vagytok fáradtak, majd felolvasom is. Ezt is közzéteszem, hiszen az anonimitás biztosítva van, de a kérdés mégis meg van fogalmazva. Mondani, hogy a senki ne vigyorogjon, mert kibeszélem magam fel. Na, következőt. Funkcionális, a házasságnak van egy funkcionális folyamata, igaz? Ami a funkcionalitást illeti, a mindennapok funkcionalitását. Abban mindenféleképpen egyenértékérzet. Nagyon fontos. Galata 3:28. Krisztusban nincs szolga, nincs szabad, nincs férfi és nincs nő, hanem mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban. Ez forradalmi üzenet. Abban az ókorban, tudjátok, amelyben az Ószövetség felül még legitimizáltan jön a több nejűség, ne felejtsétek el, a törvény legitimizálta a több nejűséget, úgy, hogy az első asszonytól származó gyermek, az volt az örökös, és a második asszonytól származó gyermeknek morzsák jutottak. Értitek? Ez jött a törvény felől. A Kánaán, tehát a világból pedig a háremek jöttek. Gondoljatok arról, hogy mindegyik zsidó király háremet tartott. És nem volt ritka a több nevűség Izraelben. És ez egy forradalmi üzenet. a prófétai vonal az egynejűséget hirdeti meg, amelyet Jézus aztán kiemel, és az egyenértékű, tehát funkcionálisan egyenértékűek. Viszont egy keresztény házasságnak van egy, így mondom, nehéz lesz rögtön fogni, üdvtörténeti tükörszerepe. Micsoda? Üdvtörténeti tükörszerepe, tudjátok mi? Az üdvtörténeti tükörszerep az, hogy a keresztény házasságra az Új Testamentum rábízza azt a feladatot, hogy ti keresztény házas pár tükrözzétek az Úr hűségét és szeretetét a népe iránt. És ebben a vonatkozásban a férfi az első. De miben? Férfiak, szeressétek a feleségeiteket, mint a Krisztus az ő egyházát. Hát így uralkodhatsz, öreg. Így lehetsz első. Tehát funkcionális, funkcionalitásban egyenértékű. Üdvtörténeti tükörszerepben. Azt kell nektek mondani, majdnem ez is egy karizma. De nem soroltatik a karizmák közé. De az, hogyha ilyen házaspárt láttunk, hát akkor azt mondjuk, hogy ez, és azt kell nektek mondanom, bizony, mikor vannak keresztény házaspárok, akikkel én szoktam foglalkozni, és kiderül, hogy ez a fiú, ennek volt Isten élménye, Isten tapasztalását, már 3 hete nem beszélnek. Hát akkor mondom, nézze Józsi, tudja mit? Én bátorkodom a maga hitére appellálni, és azt mondani, hogy emlékszik maga, hogy Krisztus hogy szerette Pétert? Szóval, hogy hát mondom úgy, hogy ő ment oda, és ő törte meg a csendet. Kezdje maga. Maga kezdje az uralkodást. Hát így legyél első. És így legyél úr. Mert ettől még nem lesz a feleséged rabszolga. De valakinek el kell kezdeni, és el kell, meg kell törni a csendet. Hát akkor kezdje a férfi. Ezt mondom. De láttam olyan férfit, aki erre abszolút nem volt alkalmas. Ami tudjátok azt jelenti, hogy pszichológiailag a párkapcsolatban az egyenértékűség érzetét pszichológiailag meg lehet hirdetni generális lehetőségként, de a házas párkapcsolatnak ezt az üdvtörténeti tükörszerepét nem szabad törvényként meghirdetni. Értitek? Mert ez visszaélésekhez vezet. Ki fog ebben visszaélni? Hát nyilván a férj. Meg még egyet láttam. Olyat, hogy a feleség a legnagyobb szájjal hirdette, hogy a mi házasságunkban a férjem a fej, és ő az úr a háznál. És aztán megismertem őket, és eljöttem rá, hogy ebben a házasságban mindent azért az asszony dönt el. És a férfi az csak úgy teszi, amit kell. Telleredével csináltak egyszer egy interjút, hogy magánélet meg mi, és kérdezték, mivel már vagy 60 éve itt házasságban, a feleségével Tellerede, hogy hát hogy bírja professzor úr, hogy van ez, hogy lehet ez 60 évig bírni. Ez nagyon egyszerű. Nézze, úgy, hogy a nagy dolgokban mindig én döntök, és a kis dolgokban meg a feleségem. Szóval, hát mik a kis dolgok? Hát azt mondja, a kis dolgok. Hát a mindennapi anyagi ügyek, meg hogy hol vegyünk házat, vagy hol ne vegyünk házat. Hát ezek a kis dolgok. És mik a nagy dolgok? Hát azt mondja az, hogy lesz-e harmadik világháború, vagy nem. Hát ez ilyen dolog. Értitek? Láttam már ilyet is. Hogy a legnagyobb pofával tudta egy asszonytestvér mondani, hogy ő bizony itten, ők micsoda Krisztus ízé. És közben pedig abszolút a pasas így kézben volt. Alig tudott lélegezni. Komolyan mondtam. De az asszonynak több volt a buciába. Ráadásul. Vannak Barnabás asszonyok, hogy nem igaz. Tessék!
Igen. Én úgy gondolnám, hogy így is ebben a fajta.
Tulajdonképpen. De ezt az innovatív, ezt felejtsük el, mert a Gabitól én kapok majd. És teljesen igaz, hogy törőjük ezt az innovatívat, jó? Na.
Magyarul azt jelenti, hogy megújulási képesség, és ugye kárcsolva,
igen. Igen, hát hogy mi ez a megfontolt? Hát az lenne nagyon jó, hogyha az érzelmünket, az értelmünket és az alakaratunkat, ami ha tartósan értékhordozó, akkor azt jellemnek is szokták nevezni, egyébként ezt ne felejtsék el. Hallották már ezt, hogy jellem? Eléggé kikopott az ér. Manapság a szótárunk lesz, hogy jellem. Mi ez? Hát van még. Az lenne nagyon jó, hogyha egy döntésben, vagy egy vágyban, vagy egy akarásban mindig benne lenne az értelem, az érzelem és az akarat. Hogy az egész személyiség legyen benne. És ez megint egy olyan kihívás és felhívás, ami nem könnyű, de jaj, vigyázz, hogy ne kezdjenek el az érzelmeid egy felfújt lufihoz hasonlítani úgy, hogy az értelem teljesen alá kerüljön ennek a felfújt lufinak. Hanem mindig legyen ott az értelem kontrollja, hogy nyitott szemmel, félig zárt szívvel, de nyitott szemmel, és közben az intellektus dolgozzon, és a felettes él kontrollálja az intellektus és az egész embert. Mindig jaj, ha az értelem elmarad. Erről lesz majd holnap szó, jó? De itt nagyon fontos az, hogy értelem, érzelem, akarat együtt mozduljon, hogy nehogy az érzelem elvigyen. Az érzelem nagyon könnyen elvisz. És érzelem nélkül nincs, de jaj, ha csak érzelem van. Mert mind a kettő, az egyikből nem lesz semmi, ha nincs érzelem. Ha csak érzelem van, az egy nagy eufórián túl nem hoz meghozható olyan következményeket, döntéseket, hogy valóban építeni lehessen egy kapcsolatot. Ez nagyon fontos. Erről már ennyit, jó? Köszönöm szépen. Tessék, Judit parancsolj.
De van két fél, aki mindenki hoz valami, jó esetben egy önálló kialakuló értékelme. Hogyan tudják, nem tudom, szóval elfogadni egymást, hogy én tudom. Igen, köszönöm az önálló.
Igen, Judit, ez tulajdonképpen a hitem szerint attól függ, hogy mennyire vannak ebben az értékrendben közös vonások. Egyébként pedig azt kell mondanom, hogy nagyon sok mindent el lehet viselni, de vannak dolgok, amik már nem elviselhetőek, amelyek az emberi jogok, az ENSZ egyetemes deklarációinak a mértékén nem állják meg a helyüket, és a gazságok és jogtalanságok is nem viselhetők el. Tehát nyilván, hogy mi, igen... Hát annyiban egyszerű, hogy ha az alárendelt fél megadja magát, és ebbe behelyezkedik, ez valóban lehet ilyen, és nem feltétlen kerül egy ilyen kapcsolat feszültség alá. Mert lehet, hogy feszültségmentesül. Tessék? Hát krízisről beszélünk, de ugyanakkor nem úgy fogunk remélem hazamenni, hogy az egész életem egy krízis. Persze. Csak azt tudom erre mondani, hogy alapjaiban mennyire tudunk, mennyire egy, én keresztény házasságot tudok úgy elképzelni, de ezt el tudom képzelni két muszlim ember között is, hogy ők azonos értékrendi alapon állnak. Azt illetően van egy olyan érzésem, hogy minden házasság egy kicsit multikulti, multikulturális. Azért, mert ha minden embernek más volt a gyerek szobája, az egyiknek az ablaka, tegyük fel, a Sashegyre nyílt, a másik meg a Lichthofra. De más volt egyszerűen, és ezeket a különbözőségeket kiegyenlítgetni, hát ez nagyon sok toleranciát, és nagyon sok türelmet igényel. És néha veszekedést, meg összeütközéseket. Tehát ezt tessék így elképzelni, hogy ez nem egy ilyen álom dolog. Ez egy kemény dolog, a létezés egyik legnagyobb kihívása. Mert gondoljátok csak el, hogy két nem vér szerinti ember magasabb szinten kell, hogy éljen, mint két vér szerinti. Ez egy nem akármilyen dolog.
Ez már csak azért jutott neked kicsit, mert ugye a vér szerint nem választjuk. Hát az adott is.
Így van, pontos, ezt meg ráadásul még választani is kell. Ezért
nehéz a másikat, mert talán valamilyen személyes preferenciák alapján választjuk be. Aztán ha nem jól választunk,
Igen. De mindenképpen egy nagy kihívás, és ezt az alapértékek tekintetében feltétlen együtt kell, hogy legyünk, illetve az alapértékek segítségével kell egy életen át kontroll alatt tartani a bejött értékeket, amik be akarnak jönni, hogy az alapérték maradjon alapérték, és az alapérték helyére ne kerüljön be bulvár érték, vagy ne kerüljenek be hamis értékek, vagy ne kerüljenek be a gyöngyök helyett üveggolyók. Ez enélkül nem megy.
Hát meg szerintem, hogyha mondjuk abból az alapfelszerelés is mérjük ki, hogy mind a ketten megismerték magukat annyira, hogy tudják, hogy mi az, ami fontos vagy értékes az ő személyiségükben, akkor legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogyha valaki tudja azt, hogy Isten ő benne mi az, ami gyönyörűségét, mi az, amiben Isten benne gyönyörűséget lel, mondjuk fogalmazzuk ezt értéknek, akkor amióta én tudom magamról egy-két ilyen dologban, azóta másokban is könnyebben tudok gyönyörködni. Mert szerintem az ad egy olyan biztonságot, amiből azt kiindul, hogy ha én már biztonságban vagyok, úgymond Isten szeretetében, akkor nagyon könnyű felfedezni a másságban azt az örömöt, vagy tehát a másságban azt az értéket, ami más, mint én, de hát éppen azért színes a világ, mert meg éppen azért ez kerek a világ, mert ő olyan, én meg ilyen vagyok, nem?
Igen. Ez tulajdonképpen nem az alapértékre vonatkozik, hanem a hozott értékekre, mert értsétek, vannak krisztusi alapértékek, és ugyanakkor az emberi személyiség hoz be saját értéket, és ezen saját értékek között megbúvnak bizonyos félértékek, vagy értéktelenségek, amivel nagyon jó, hogyha az egyén néz szembe, és nem a másik kezd szembenézni ezekkel. A másik felhívhatja a figyelmemet erre, vagy a én felhívhatom a másik figyelmét. De ez én sarom, az én piszkom ez. Ebben nekem kellene szembenéznem. És itt nagyon sokat segít a tolerancia. És az, hogy az egyiknek ez van egy ilyen hobbi, a másik van egy olyan hobbi, vagy az egyiknek van egy ilyen szórakozása, a másik van egy olyan szórakozása, ami nyilván van egy határ, és ez a határ mindig a monogámia, tehát az egynejűség, hogy így mondjam, azon nem lehet túllépni, ez törvény, ez törvény. Ami csak, mint evangéliumi törvény élhető meg, mert aki törvényszerűen bekényszeríti önmagát a monogámia prokrundes ágyába, nem fog sokáig tudni benne maradni, mert nem bírja ki. És vannak emberek, akik azt kell mondani, nem monogám lények valahogy. Én nem tudom, hogy ez hogy van, de még az, se, az is lehet, hogy ezen az ember még változtat. De mintha, bocsánatot kérek a jelenlévő férfiaktól, nem azért mondom, hogy a hölgyek vannak többségben, de tényleg a férfiak között nagyon sok ilyen személyiséggel találkozik, de hölgyek között is van, aki egyszerűen köp a tegnap adott szóra, és odébb áll. És ezek nem, ezekben valami, az értékrendben, mint láncolatból hiányzik a monogámia, mint érték. És nem lehet vele mit kezdeni. Vagy nem is lett volna szabad megházasodnia, vagy telepedjen ki Jemenbe, ahol a többnejűséget az állami törvény biztosítja. És ha van pénzem, mert az azért keményen pénzkérdés. Egyetlen egy kérdés fogalmazott meg valakiben. Egy 30-35-40 éves koráig szüleitől el nem szakadt egyén milyen akadályokba ütközik egy egészséges párkapcsolat kialakításában? Hát olyan akadályba, ahogy amíg nem vált le, és nem lett szabaddá mind a két keze, addig nem tudja megfogni a másik két kezét. És ebből a rendszerből az következik, hogy mind a kettőnek meg kell fognia a másik mind a két kezét. És akinek nem szabad a keze, mert vagy a mama, vagy a papa szorongatja, vagy kötődik valamihez, mert az alkoholról ugyanúgy le lehet válni, és le kell válni, vagy valami narkotikumról, az nem lesz szabad arra, hogy kapcsolatot építsen. Mennyivel nehezebb a dolga, mint egy fiatalabban összekerült párnak. Annyiban nehezebb, hogy minél tovább a kötődés jegyében telnek a 30-as évek, annál nehezebb az ilyen kötődéses kapcsolatból kioldódni. Mert minél tovább tart a kötődés, annál jobban görcsösödik a kapcsolat, és annál inkább fixálódik, és annál inkább rigiddé, megközelíthetetlenné válik az ilyen emberpár, a mama és a fia, vagy a mama és a lánya, vagy egy testvérpár, például, akik magukra maradtak. Nem lehet megbolygatni őket. Vagy együtt halnak meg, vagy pedig egyik a másik után, de aztán nagyon nehéz lesz annak is, a másik utána hal aztán, az ilyen kötődések után. Tehát minél tovább tart a kötődés, annál nehezebb változtatni. Mert az emberileg nagyon hajlamos arra, hogy fixálódjék. És valami megszokotthoz, valami a megszokottat szinonimaként érzékeli a biztonsághoz. Amit megszokta, az a biztos. És abból nem mozdul ki. Ha beteg, akkor se. Ragaszkodik a betegségéhez, hogy ne kelljen változtatni. Ennyit válasz Gyanánt. Úgy érzem, hogy elfogytak a kérdések, és nagyon köszönöm a türelmet és a figyelmet, és tényleg úgy nem én jelentkeztem, hanem valahogy úgy jött, mert valaki. Az igaz, hogy délelőtt, mivel lelassítottuk a tempót, ezeket a dolgokat, ezeket a párválasztás és a személyiség összefüggéseit, nem volt idő, és ezért gondoltam, bocsássatok meg, ha ez kár volt, de ha nem, akkor Isteni a dicsőség. Köszönöm szépen!